32. fejezet. Mi történt Don Quixote egész csapatával a vendégfogadóban? Mihely befejezték a falatozást, nyomban felültek, és másnap említésre méltó kalandok nélkül elértek a fogadóba, amelytől Sancho Panza már messziről fázott és remegett. Sokért nem adta volna, ha nem kellett volna bemennie, mégis lehetetlen volt elkerülni. A fogadós, a felesége, leányuk és Maritornes, Don Quixote és Sancho érkezését látván nagy vidáman eléjük siettek, ő azonban komoly és nyugodt méltósággal fogadta őket, s meghagyta, hogy ez alkalommal jobb ágyat vessenek neki, mint a minap. Erre a fogadósné azt jegyezte meg, hogy ha a lovagúr is jobban fizet, mint a múltkor, fejedelmi ágyat vetnek számára. Don Quixote megígérte, hogy megfizet, erre aztán tűrhető ágyat készítettek a múltkori padlásszobában, s ő le is feküdt csak hamar, mert igen álmos és törődött volt. Alig zárkozott be a lovag, a fogadósné mindjárt nekiesett a borbénak, s szakállon ragadva így szólt. Lelkem üdvösségére mondom, szakálnak ugyan nem használja az úr többet az én ökörfarkamat. Ide a farkammal! Az uramé azóta mindig a földön hentereg, igazán szégyen gyalázat. A fésűjét értem, melyet ebbe a jó farokba szoktam beletűzni. A borbény nem akarta odadni, de az asszony annál erősebben ráncigálta, végre maga a licenciátus mondta, hogy adja vissza, úgysem lesz már szükség erre a cselfogásra, hanem a maga igaz valóságában kerülhet Don Quixote szeme elé. S legfőlebb annyit mondjon neki, hogy akkor menekült ebbe a fogadóba, amikor a gályarabokból lett zsiványok mindenéből kifosztották. Ha aztán ne talán a hercegnő lovászmestere felől kérdezősködnék, majd azt fogják mondani, hogy a hercegnő előre hazaküldte, azzal a hírrel, hogy már ő is visszatérőben van, s magával viszi mindnyájuk szabadítóját. Így aztán a borbély további feleselés nélkül odaadta az ökörfarkat a fogadósnénak, s visszaadta a többi holmit is, amit kölcsön kapott az asszonytól, hogy hazacsalogassák Don Quixotét. A fogadó egész népsége bámulattal szemlélte Dorotea szépségét, nem különben az ifjú Cardenio délceg alakját. A pap ebédet rendelt, ami csak kapható volt, s a vendéglős annak reményében, hogy ez alkalommal több pénz üti a markát, mint a múltkor, egészen tisztességesen ellátta őket. Don Quixote azonban átaludta az ebédet, s társai sem akarták felébreszteni, mert azt gondolták, jelenleg csak ugyan nagyobb szüksége van nyugvásra, mint evésre. Ebéd közben a fogadós, a felesége, a leányuk és Maritornes, és minden vendég jelenlétében Don Quixote hóbortosságáról folyt a beszéd, s hogy milyen állapotban találták meg a hegységben. A fogadósné is elmondta a lovag és az összvérhajcsár közt történt esetet, majd körültekintve, hogy Sancho véletlenül nincs-e közelükben, s amint látta, hogy nincs ott, elbeszélte a levegőbe röpítést is. Ezen aztán mindnyájan nagyon jó ízűt nevettek. És mikor aztán a plébános azt a megjegyzést tette, hogy Don Quixote eszét a lovagregények olvasása zavarta meg, a vendéglős közbeszólt. Ezt már bajosan tudom elhinni, mert szó, ami szó, amennyire én értem, nincs a világon ezeknél mulatságosabb olvasmány. Nekem magamnak is van belőlük 2-3 más írásokkal együtt, melyek igazán fölvidítanak, de nem csak engemet, hanem akármilyen más embert is. Takaráskor ugyanis, kivált ünnepnapokon, sok arató szokott itt összegyűlni, és mindig akad egy-egy jó olvasó. Ez aztán előveszi valamelyik könyvemet, mi meg 30-an is körülüljük, és olyan örömmel hallgatjuk, hogy szinte megújulunk. Magamról legalább azt mondhatom, hogy amikor azokról a borzasztó és rettenetes csapásokról hallok, melyeket a lovagok osztogatnak, szinte viszket a tenyerem, úgy viaskodhatnám. El tudnám hallgatni, éjjel-nappal. De még én magam is, szólalt meg a felesége, mert csak akkor van békesség a házban, amikor ezt az olvasást hallgatod. Ilyenkor úgy belemélyedsz, hogy legalább egy ideig nem jut eszedbe a civakodás. Az szent igaz, mondta Maritornes, és én magam is nagyon szeretem hallgatni ezeket a históriákat, mert csak ugyan nagyon szépek. Kivált, ha elmesélik, hogyan ölelkezik egyik-másik kisasszony a kedvesével, valami narancsfa alatt, míg a szobalány strázsát áll mellettük, de majd meghal irigységében, meg a nagy félelemtől. Az olyan, mondom, mint a méz. Hát kegyelmednek, kisasszonykám, hogy tetszenek ezek a könyvek? Kérdezte a pap a fogadós leányát. Nem tudom, Én igazán nem tudom, válaszolta. Én is hallgatom, s bár nem értem, örömmel hallgatom. Csak hogy nekem nem a csapások tetszenek, mint édesatyámnak, hanem a lovagok bús panaszai, ha kedvesüktől távol vannak. Nem tagadhatom, sokszor úgy megszántam őket, hogy meg is sirattam. S talán kész volna kisasszony, hogy mindjárt meg is vigasztalni a lovagokat, ha kegyedért síránkoznának? Kérdezte Dorotea. Márhogy mit tennék, azt nem tudom, válaszolta leányka. De annyi bizonyos, vannak a leányok között olyanok is, olyan kegyetlenek, hogy lovagjaik tigrisnek, oroszlánnak nevezik őket, és ezer szitkokkal illetik. És ó, Jézusom, csak ugyan nem is tudom, milyen szívtelen s lelketlen teremtések lehetnek, hogy rájuk se hederítenek az ilyen férfiakra, hanem hagyják őket meghalni, vagy megbolondulni. És ugyan mire való ez a nagy rátartiság? Ha oly sokat adnak a becsületökre, menjenek feleségül azokhoz az urakhoz, hiszen azoknak úgy se kell egyéb. Fogd be a szád, gyerek! Pattant fel a fogadósné. Úgy látszik, már most is a kelleténél többet tudsz az efélékből, pedig a fiatal leánynak bizony nem illik sem annyit tudni, sem annyit fecsegni. A kisasszony kérdését illetlen lett volna felelet nélkül hagynom, mentegetőzött a leány. Ugyan, fogadós úr, szólt közbe a plébános. Nem hozná ide a könyveket? Nagyon szeretném látni őket. Igen, szívesen, válaszolta, s tüstént befordult a szobába, aztán egy ódon ládikát hozott ki, melyet vékony láncocska tartott zárva, s amint kinyitotta, három nagy könyv tűnt elő, s egy csomag, igen olvasható kézirat. Az első könyvnek, melyet kinyitott, ez volt a címe. Don Kringolio de Trakia. A másodiké Félix Márte de Hinrancia. A harmadiké pedig a nagy Gonzalo Hernández de Córdoba hadvezér története. Volt Diego García de Paredes életírásával együtt. Mikor a pap a két első könyv címét elolvasta, odafordult a borbélyhoz. Sajnálom, hogy nincs itt az én kedves barátom, gazdasszonya és unokahúga. Nem tesz semmit, felelt a borbély. Én is ki tudom vinni a baromfi udvarra, vagy a tűzhelyre, pedig úgy láttam, deregasan tűz lobog rajta. De talán csak nem akarják elégetni a könyveimet, kérdezte a fogadós. Csupán ezt a kettőt, válaszolta pap. Don Kirongiliót és Félimaxt. Hát eretnekek, vagy flegmatikusok ezek a könyvek? Kérdezte a vendéglős, hogy tűzhalára legyenek ítélve. Talán sismatikusokat akart mondani, barátom, szólt közbe a borbély, nem flegmatikusokat. Igen, igen, szólt a vendéglős, hanem ha már éppen el akarják az urak égetni valamit, akkor az a nagy hadvezér meg ez a Diego García menjen, mert inkább valamelyik fiamat égetetném el, semmint azt a másik két könyvet. Kedves atyám fia, világosította fel a pap, ez a két könyv csupa merő hazugság, s tele van a legnagyobb haszontalanságokkal és esztelenségekkel. Míg az a nagy hadvezér, meg valóságos igaz történet, s a kordobai Gonzalo Hernández hőstetteiről szól, aki számos és nagyszerű vitéz cselekedetei folytán megérdemelné, hogy az egész világ nagy hadvezérnek nevezze, s erre az ugyancsak dicső és híres melléknévre egyedül ő érdemes. Ami pedig ezt a Diego García de Paredes-t illeti, igen előkelő lovag volt. Estremadura Trujillo nevű városban született, bátor katona, s testi ereje akkora, hogy egy ujjával meg tudta állítani a malomkereket legsebesebb forgásában. Mikor meg kardjával elállt az utat valamely hídfőnél, egymaga megakadályozta a legnagyobb hadsereg áttörését, s véghez vitt még más ilyen hőstetteket, melyek, ha ugyan nem maga írja meg s beszéli el magáról, az önélet író s nemes lovak szerénységével, hanem más független és szenvedélyességtől mentes ember jegyzi fel, feledésbe merítették volna a Hektorok, Achilleuszok és Roldánok hősi cselekedeteit. Na, ez ugyan nagy dicsőség, jegyezte meg a vendéglős. Hát mi van abban egy malomkereket megállítani? Hanem Istenemre azt tessék elolvasni, amit Félix Már de Harcia tett, aki egyetlen csapással öt óriás szelt ketté derékban, mintha csak olyan babból készült, batárkák lettek volna. amilyeneket a gyermekek csinálnak játékból. Máskor meg egymaga rajta ütött egy roppant nagy hadseregen, 1.600.000 tetőtől talpig fegyverben álló katonán, s úgy szétkergette, mintha birkanyáj volna. Hát ahhoz a Jon Don Kirió, de Trassiához mit szólnak, aki olyan bátor és vakmerő volt, hogy amit ebben a könyvben világosan olvasható, mikor egyszer egy folyón hajózott, a vízből egy tüzes sárkánykígyó emelkedett ki előtte. De a vitéznek se kellett több, hanem mihelyt meglátta, mindjárt rápattant pikkelyes hátára, s két kezével olyan erősen torkon ragadta, hogy a kígyó már fulladozva nem talált egyéb módot a megmenekülésre, mint hogy lemerüljön a víz fenekébe, s magára ragadta a lovagot, de még ekkor sem bocsátotta el semmi áron. Mikor aztán odalent voltak, olyan palota tárult fel előttük, s olyan szép kertek, hogy valósággal csoda volt. Itt aztán a kígyó tisztes öreg emberré változott, s annyi mindent mondott a lovagnak, hogy az ember alig győzi végighallgatni. Ne is szóljon, tisztelendő atyám, mert ha ezt hallaná, tudom, annyira tetszenék, hogy az eszét is elvesztené. Az a nagy hadvezér, meg az a Diego Garcia egy fityinget se ér. Amint Dorotea e szavakat hallá, súgva mondá Kardeniónak. Kevés kellene ennek a mi fogadósunknak, hogy második Don Quixote váljék belőle. Én is úgy látom, válaszolt Kardenió, legalább nyilatkozataiból kitűnik, szentül hiszi, hogy minden úgy történt, ahogy ezek a könyvek mondják, és az ellenkezőről még maguk a mezítlábas barátok se tudnák őt soha meggyőzni. De lássa csak, atyám fia, szólalt meg újra a pap, Félix Márte de Hirmánszia, Don Quironio de Trassia, vagy más ilyen lovagok, akikről a könyvekben szó van, sohasem éltek valósággal a világon. Mindez csupán henye elmék koholmánya. E történeteket csak is azért írták, hogy, amint a fogadós úr mondja, időtöltést szerezzenek, amint az ön aratói a könyvek olvasásával csak ugyan el is töltötték idejüket. De én esküvel ismerem erősíteni, hogy ilyen lovagok soha nem éltek, semmilyen hős tettek, és ostobaságok a világon soha meg nem történtek. Másnak mondja ezt tisztelendőséged, ne nekem, válaszolt a fogadós, mintha bizén ötig se tudnék számlálni, s nem tudnám, hogy hol szorít a bocskor. Nem lehet engem az orromnál fogva ides odat hurcolni, benőtt már a fejem lágya. Hiába mondja nekem, tisztelendő úr, hogy ezekben a jó könyvekben esztelenségek is hazugságos foglaltatnak, mert azt meg én tudom, hogy a királyi tanácsos urak engedelméből nyomtatták ki, már pedig ezek csak nem olyan emberek, hogy megengednék a kinyomtatást, ha e könyvek csupa bolondító hazugságokból, s háborúk és varázslatok leírásából állnának. Mondtam már, kedves barátom, felelt a pap. Az ilyen műveket azért írják, hogy az embereknek szórakozásuk legyen, s valamint a jó rendezett állam megengedi a sakkozást, labdázást, tekézést. Az olyan emberek mulatságára, akik nem szeretnek vagy nem tudnak dolgozni, vagy akiknek nem kell dolgozniok, ugyanebből a célból engedi meg azt is, hogy ilyen könyveket nyomtassanak ki, mert azt hiszi, ami természetes is, hogy talán csak nem lesz senki olyan együgyű, hogy akármelyik könyvet is igaz történetnek tartsa. S ha szabad volna, és ez a tisztelt társaság óhajtaná, most mindjárt elmondanék egyet s mást, hogyan kellene a lovagregényeket írni, hogy jók legyenek, sőt, talán még hasznosak is, és igazán gyönyörködtetők. Azonban reménylem, lesz rá még alkalom, hogy olyannak mondhatom el majd, aki segíthet is a bajon. Addig pedig higgyen szavamnak, fogadós úr, s vigye a könyveit, igazodjék el igazmondásaikon, vagy hazugságaikon. Csak azt adja Isten, hogy meg ne botoljon abba a kőbe, melyen vendége Don Quixote lesántult. Attól ne tessék félni, válaszolt a fogadós. Nem bolondultam meg, hogy kóbor lovagá legyek, mikor jól látom, hogy nem úgy van már, mint régen volt a híres lovagok korában. Sancho éppen e beszélgetés közepetáján jött be, s ugyancsak szöget ütött fejébe, s nagyon elgondolkozott, mikor azt hallotta, hogy manapság nincsenek többé kóbor lovagok, s hogy a lovagregények bolondságok és hazugságok. Fel is tette magában, hogy még csak el is várja, míg véget ér urának mostani utazása, és a széna helyett szalma lesz, faképnél hagyja, s visszatér feleségéhez, gyermekeihez és szokott foglalatosságához. A vendéglős most vissza akarta vinni a ládikát, hanem a plébános így szólt hozzá. Megálljon csak, Még azt is meg szeretném nézni, miről szól ez a kézirat, mert betűi olyan takarosak. A fogadós kivette a papírcsomagot, átnyújtotta a papnak, valami 8 írott ív lehetett. Elő pedig nagybetűkkel a cím, az oktalan kíváncsi. Elbeszélés. A pap 3-4 sort elolvasgatott magában, s azonnal így szólt. Bizony az elbeszélés címe igen érdekel, s én valóban szeretném elolvasni az egészet. Tessék, tisztelendő úr, válaszolt a vendéglős. Sőt, még azt is mondhatom, volt itt már akárhány olyan vendég, aki csak ugyan nagy élvezettel olvasta. Sőt, nem egy örökre el is akarta kérni tőlem. Én azonban nem adtam oda, mert azt gondoltam, hát ha visszakerül még ide az, aki ezt a ládikát a könyvekkel, papírokkal együtt valaha itt felette. Nem lehetetlen, hogy egykor még értük jön a tulajdonos. Az igaz, hogy én bizony nagyon sajnálnám a könyveket, de hát csak vissza kell adnom, mert ha fogadós vagyok is, mégiscsak kereszténynek születtem. Tökéletesen igaza van, fogadós úr, mondta a pap. Mind a mellett, hogy az elbeszélés nagyon megtetszik, ugye megengedi, hogy leírassam. Szíves örömest, felelt a vendéglős. Amíg így beszélgettek, Kardénio vette kezébe az elbeszélést, és olvasni kezdte. Neki is éppen úgy megtetszett, mint a papnak, meg is kérte hát, olvassa fennszóval, hogy valamennyien hallhassák. Igen, szívesen, válaszolta a pap, habár talán jobb volna szunyókálásra, mint olvasásra fordítani az időt. Nekem sokkal kellemesebb időtöltés lesz valami elbeszélés hallgatása, jegyezte meg Dorotea, mert még most is annyira zaklatott vagyok, hogy nem tudnék elaludni, ha már itt is volna az ideje. Akkor hát felolvasom, szólt a pap, hát ha kíváncsiságunk kielégítése mellett még élvezetet is fog szerezni. Nikolász mester is ugyanezt kérte, Sancho nem különben, s ebből a pap azt következtette, hogy mindnyájan épp olyan kíváncsiak, mint ő. Ezért így szólott. Figyelmet kérek hát, mert íme kezdődik az elbeszélés.